marad nyugalmas, fénylő látomás. Egy érc tükörbe zárt világdarab. Művészet. Semmi más. Az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítatta lejtsétek a szót, a nyelv ma néktek végső menedéktek, a nyelv ma tündérvár, és katakomba, vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek, ne nyúljon hozzá avatatlanul senki, ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljem ma ki-ki magyarul, mintha imádkozna, mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és proféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz, s királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok, a nyelv ma szent kehely, ki borát issza, élet borát issza. Előre néz, s csak néha-néha vissza, s a kejhet többé nem engedi el.
Mr. Vane. Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him Mr. Vane. Call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane. He say, I know what I want and I want it now. I want you, 'cause I'm Mr. Vane.
Call me Mr. Vane, call me what you like, as long as you call me time and again. Feel the presence of the aura of the man, not to compare. Lawless dying for a chance, just to touch your hand, or a moment to share. Can't deny the earth that makes the one to lose themselves to the debonair. What holds me back? The simple fact is that I'm all that, and I'm always near. One six it can perplex me down, you know we're wrong. As if it didn't know before, I know what I wanted now. I want you, then I want a little more.
Call him Mr. Vane, call him Mr. Wrong, call him insane. He said, I know what I want and I want it now. reggeli 10 óráig.
...2022. szeptemberében elindítottunk egy közös rovatot a Krisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat 4 hetente szombat reggel 8:30 táján hallható, mint most is. Ennek a rovatnak a TASZ szerkesztője Fodor Kata, a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének sajtóreferense, közösségi média és weblap menedzser. Ő nemrégiben tért vissza Indiából, ahol rengeteg élményben volt része, tehát ma kivételesen nem a Krisna völgyi gazdálkodás valamelyik területéről lesz szó, hanem erről az útról. Köszöntöm Fodor Katát itt a telefonvonalban. Jó reggelt, Hare Krisna!
Hare Krisna, jó reggelt!
Egész pontosan mikor tértél vissza Indiából?
Hát talán 2,5 hete.
Két és
nem
fél
tudom, hete. Most már hónapoknak tűnik sajnos. Uh-huh.
Hanyadszor jártál már kint?
Ez a harmadik hosszabb utam volt. Általában, uh-huh. ha megyek, akkor én szeretek több időre menni, most is több, mint egy hónapra mentem.
Hát igen. Indiában nem érdemes másfél napra, az biztos.
Hát másfél napra biztosan nem.
És mi volt most a utazásnak a oka, illetve célja?
Igen, az utazásomnak 2 célja volt. Az egyik, az egy zarándoklat jellegű, ugyanis az egyik legfontosabb szentvárosban jártam, Sri Dhammayapurban. Ez Bengáliában van, Indiának a keleti részén, Kalkuttától északra, és itt alapította meg a Krisna tudatos alapító tanítónk, Ácsárjánk, Srila Prabhupád, azt a nemzetközi közösséget, ami az Úr Csétanyának a születési helyét alapozza meg. Ez Krisnának a 15. századi, vagyis reneszánszkori alászált formájának a születési helye, tehát egy szent hely, és én még nem jártam itt, mert hogy én inkább Észak-Indiába jártam, és szerettem volna ide elzarándokolni, úgyhogy lelki gyakorlatok, nagyon-nagyon sok mantrázás, nagyon sok ima, nagyon sok templomba járás, közös éneklés, mert hogy nekünk nagyon fontos, hogy ezt a lelki gyakorlatot ezt vidáman végezzük, és másokkal együtt zenélve, énekelve. Úgyhogy nagyon sok ilyen programom voltam. A másik az pedig, hogy közben tettem egy kitérőt Észak-Indiába is, átrepültem Delhibe és felmentem Rishikesbe, ami szintén egyébként egy szent város, inkább itt már a Shiva hívőknek, viszont nagyon híres arról, hogy itt ájurvédával foglalkoznak, ájurvédes klinikák vannak, és hát az egészségemért kellett nekem is tenni, mert hogy az mindenkinek van szerintem időről időre, és ezért mentem itt egy 12 napot töltöttem el egy ájurvédes klinikán, egy hagyományos ájurvédikus tisztítókúrán résztvéve.
Sikeres volt?
Én azt gondolom, hogy igen, hát aztán majd kiderül, de igen, tehát én nagyon-nagyon sokat köszönhetek az ájurvédának, nagyon komoly krónikus problémákra való gyógyszerek letevését, és jobb közérzetet, fogyást, tehát méregtelenítést, az étkezésemnek a beállítását, hogy az ember tudja, hogy mit kell lenni, hogy az egészséges a zöldség, a gyümölcs, a vegán étrend, a napi 2-3-szori elosztott étkezés, de nagyon nehéz itt az európai életmódunk vagy menetrendünk mellett követni ezeket a szabályokat, és amikor az ember ott úgy benne van ebben a rutinban, akkor utána már könnyebb tartani a diétás és egyéb előírásokat.
Nyilván én legalábbis gondolom, hogy van különbség az itthoni, magyarországi, illetve az indiai krisnások között. Tapasztalataid szerint mik a leginkább különböző dolgok?
Hát a válasz az igen és nem. Valamennyire a hely miatt, tehát nyilvánvalóan Indiában maga a kultúra, hogy ott több ezer éve gyakorolják, és ott mindenki tudja, tehát azok is, akik éppen nem pont a Krisna tudatnak a nemzetközi közösségéhez tartoznak, ők is a hinduizmusnak valamilyen kulturális elemét gyakorolják az életükben. Úgyhogy emiatt igazából a közeg, a tág közeg Indiában az ugye egészen más, de ugyanakkor meg sok szempontból meg nincsen különbség, és pontosan ez a különleges abban, amit Srila Prabhupád ebben a misszióban megalapított, hogy bárhová a világon megyünk, akár Indiába, Angliába, Amerikába, bárhova, vagy itt Magyarországon, hogy ugyanazt a napi ütemet fogjuk látni, ugyanabban az időben vannak nagyjából a a különféle templomi istentiszteletek, programok, ugyanazokat a dalokat énekeljük, ugyanaz az ételnek a megtisztelése előtti mantránk vagy imánk, ugyanúgy, ahogy a keresztények is imádkoznak hagyományos módon az étkezés előtt. Tehát nagyon sok dologban én azt mondom, hogy inkább hasonlóak vagyunk. Ami ugye különleges, hogy ez olyasmi nekünk Indiába elmenni egy szent zarándokhelyre, mint mondjuk egy keresztény embernek elzarándokolni a Vatikánba, vagy elmenni az El Caminóra, hogy, hogy nemzetközi közegből nagyon sokan mennek oda, és ez a nemzetköziség teszi egyébként igazán színessé ezeket a zarándokvárosokat, hogy, hogy tulajdonképpen angolul bárkivel el lehet diskurálni, vagy ha valaki egy kicsit már beszéli a hindit, bengálit, el lehet bárkivel diskurálni, és mindenki viszi bele az ő kultúráját, az ő színeit, az ő ételeit, szóval, hogy, hogy mindenki hozzátesz valamit, tehát ennyivel színesebb, de, de ugyanakkor meg mégis ott van az a nagyon fontos bázis, az a lelki gyakorlati bázis a hitrendszerben, az étkezésben, a vegetáriánus étkezésben és egy csomó mindenben, ami, ami nem különbözik, és ezért is tudjuk azt mondani, amit a, mond a szanszkrit nagyon szépen, hogy vasút hajva kutumbakam, hogy az egész világ egy család, és mi érezzük ezt a Krisna-tudatnak a közösségébe, hogy mi mindannyian családtagok vagyunk, mert nagyjából ugyanúgy élünk, csak máshol.
Igen, igen, igen. Hogy egy picit érintsük azért mégis Krisna völgyet, illetve az ökogazdálkodást. Jártál Indiába olyan helyen, ahol ökogazdálkodás zajlott, és abban láttál-e valamilyen különbséget a itthonihoz képest?
Most pont ott nem jártam, mert ami talán Indiában a legnagyobb ilyen ökogazdálkodással foglalkozó farm, az a Govardhan ökofalu, ami Mumbaihoz van közel, tehát egészen máshol van, egészen távoli pontja, tehát igazából én az országnak a másik végén, igen, meg igen, a középső részén jártam, de, de tudok róla, illetve követem mind az ottaniakat, tehát hogy ott is van erre egy próbálkozás, és Indiában egyre több próbálkozás van arra, hogy próbálják ugye fenntarthatóvá tenni a mezőgazdaságot a jövőre nézve. Nyilvánvalóan azért, mert Indiában a bőrünkön lehet érezni azt, amit a klímaváltozásról mi félünk, rebegünk, gondolunk, amit mondjuk megéreztünk pár éve a lezúduló esők, aztán szárasság váltakozása ezekben a dolgokban Európában, ők ezt élik 30 éve, szóval ott az, hogy van egy 45 fokos hőhullám, van egy olyan monszuneső, amit nem tud felvenni a talaj, ez, ezek mondhatom azt, hogy hetente ismétlődő dolgok, és ők emiatt már sokkal komolyabban veszik. Nagyon sok projekt van egyébként, nem csak Krisna tudatos, hanem kormányzati és állami projektek vannak, mert ezeket egyébként azért úgy igyekszem követni, de most pont egyébként én nem jártam ott. Nyilvánvalóan a kisnatulatos közösségekben az egy fontos dolog, hogy a városokban mi igyekszünk olyan templomközpontokat fenntartani, ahová dolgozó emberek akár munka után vagy hétvégén be tudnak menni és kapcsolódni, viszont különösen, hogyha valakik meg szeretnék az életüket ez szerint, az életstílus szerint élni, a kisnatulatos életmód szerint élni, és gyerekeik vannak, akkor akkor azt szoktuk mondani, hát Srila Prabhupád azt javasolta, hogy, hogy akkor költözzünk, vagy lehetőleg éljünk egy farmon, és ezért van az, hogy világszerte gyakorlatilag most már ilyen 1000 fölötti farmmal találkozhatunk.
Tudnék még egy pár órát beszélgetni, sajnos lejárt az időnk, úgyhogy meg kell köszönnöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Fodor Katát hallották az elmúlt percekben a kedves hallgatók, aki ennek a rovatnak a társszerkesztője és a Magyarországi Krisna Tudatú Hívő Közösségének sajtóreferense. Köszönjük szépen, és legközelebb folytatjuk.
Krisna folytatjuk, igen.
Hare Krisna. Stay the night.
Reggeli. A Civil Rádió hétvége indító magazin műsora. Délelőtt 10 óráig.
Lezárult a 18. alkalommal megrendezett Magyar Ifjúsági Robotkupa, amelyre az ország minden tájáról 35 csapat közel 100 fiatal versenyzője nevezett. A Neumann Társaság és a Magyar Robotkupa Alapítvány által 2007 óta minden évben megrendezett verseny célja, hogy lehetőséget adjon minden robotika iránt érdeklődő diáknak arra, hogy 2-5 fős csapatokban mérjék össze tudásukat különböző kategóriákban, úgynevezett ligákban. A verseny egyben a RoboCup junior világ és európai döntőinek hivatalos magyar kvalifikációja is. A nyertes diák csapatok nyáron a brazíliai Salvadorban és az olaszországi Bariban mérhetik össze tudásukat a világ legjobbjaival. Itt van a telefonvonalban Szalacsi Roland, a gyiregyházi Humorbot. Ez Humorbot ugye egybe olvasva, de Humorbotként van leírva, erre majd rá fogok kérdezni, hogy pontosan mi ez. Köszöntöm a Szalacsi urat, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
A csapat első helyezést ért el a Magyar Ifjúsági Robotkupán, a On Stage, azaz Robot Színház kategóriában, és most gőzerővel készülnek az európai döntőre Olaszországban, ahol Magyarországot képviselik majd. Mutassa be egy kicsit a versenyt, a Robotkupát, illetve a csapatot, a Humorbot nevű csapatot.
Hát igazából ez a robotika verseny egy nemzetközi verseny, aminek igazából több lépcsője van. Tehát nyilván van először is az országos, tehát a regionális verseny, ami mindenkinek a megfelelő országába zajlik. Utána vannak az európai versenyek, az európai bajnokság, és az igazából a krémje pedig a világbajnokság, ahonnan igazából a világ minden részéről összejönnek a versenyzők. Ez minden évben egy másik helyen van megtartva, csak úgy, mint az Európa-bajnokság, és akkor itt zajlik egy többnapos versenysorozat különböző kategóriákban. Igazából a csapatunkról egy pár szóban, igen, egy kicsit vicces ez a név, tehát ez a Humorbot, ez igazából kicsit szójáték is, mert hu, mint Magyarország, mor, mint több, bot, mint robot, de igazából kicsit a humor is benne van. Tehát igen, kicsit nehéz is kiejteni, meg egyszerű is. Tehát igazából van olyasmit próbáltunk kitalálni, ami kicsit magyaros is, de kicsit nemzetközi szinten is talán megértik, hogy miről van szó.
Igen. Ugye a Robot Színház Ligában versenyeztek. Mi itt a feladat? Tehát miről szól ez a Robot Színház? Színházi előadást kell létrehozni robotokkal?
Hát igazából ez úgy hasonlóan kell elképzelni, mint egy színházi előadást. Tehát van egy színpad, azon kell egy tetszőleges darabot előadni, olyan robotokkal, amik teljesen autonóm működnek. Uh-huh. Hát igazából a darabot ezt mindenki saját magának találja ki. Lehet környezetvédelmi téma, lehet akár hétköznapi téma, lehet valami robotos téma, űrhajós, tehát bármi. Annyi a lényege, hogy van egy adott időkeret, ami általában egy ilyen 6 perc szokott lenni, amiből maga az előadás, az körülbelül egy 2 perc. Uh-huh. 2 percig tart, amíg a színpadon kell lenni, a többi idő felpakolás, lepakolás, előkészület.
Az önök témája mi volt ebben az előadásban?
Amikor első helyezést értünk
igen,
el?
Igen.
Hát igazából ez ráadásul ez egy ilyen koprodukció volt, tehát nem itt csak mi adtuk elő, hanem ez egy úgynevezett szuper team produkció volt, amikor pár a versenyek úgymond lezajlottak, és a utolsó versenynap, amikor vannak, különböző csapatok vannak összesorsolva, ez általában 3 csapat szokott lenni, és akkor nekik azt a feladatot szokták kapni, hogy 24 óra alatt önállóan találnak ki egy újabb, úgymond színházi darabot, amit a zsűri számára kell előadni. Közben, tehát a 24 órát ki kell találniuk, hogy mit csinálnak. Nyilván mindenki a saját országában, a saját produkciójában használt robotot fogja, valamilyen szinten átalakítja, és egy úgymond közös előadást kell kitalálniuk. És akkor videót is kell csinálnunk, egy kis technikai bemutatót, szóval eléggé hajtós szokott lenni. De általában talán én azt mondom, ez az a verseny, amit a legjobban szeretnek a gyerekek.
Az örök csapata ugye már korábbi években is képviselte hazánkat valamelyik világversenyen. Ilyeneket tudunk, hogy robotmalac, robotkatica és Rick, a mesterséges intelligenciával rendelkező robot. Mit tudnak ezek, illetve hogy tetszettek a zsűrinek?
Hát még amikor legelőször voltunk nemzetközi versenyen, ez robotmalacokkal volt, ez Portugáliában voltunk, akkor igazából egy olyan kis darabot adtunk elő, tehát igazából három kis malac történetét adtuk elő kicsit modernizált formában, ahol igazából ez volt a cél, hogy a malacok kijönnek a házukból, megkeresik a makkot, és a végén, mikor mindenki megtalálja, akkor egy örömtáncot lejtenek. Úgyhogy ez igazából a közönségnek nagyon tetszett, úgyhogy ott sikerült is egy technikai különdíjat, úgymond, bezsebelni. Illetve amikor volt ez a nyerte Super Team produkció, akkor egy katicás előadást készítettünk, akkor Dr. Simon Béláné tanárnő, akkor ő volt a főmentor vezetésével, ezt Muszkai Dániel emlékére úgymond készítettük, aki a legelső autonóm robotot úgymond találta ki. Ez a 66. évfordulójára volt. Itt is teljesen autonóm mentek a katicák a színpadon, és igazából az volt a nyelv, hogy az akkori robotot leutánozva, amit azért úgy kell elképzelni, egy ilyen 20-30 kilós robot volt annó, nyilván az akkori legfejlettebb technikával, mi próbáltuk összesűríteni egy körülbelül tenyérnyi méretű katicába. Úgyhogy ezt sikert alattunk. Illetve tavaly volt a mesterséges intelligenciával működő robotunk, a Rikka festőrobot. Itt igazából a darab nagy részt arról szólt, hogy volt egy robot, aki a mesterséges intelligenciával volt felvértezve, természetesen a szabályokat betartott, tehát internet használata nélkül, ami azt jelentette, hogy a robottal tudtunk kommunikálni, tehát tudtunk kérdezni, megértette, tudott válaszolni, illetve mivel hogy egy festő robot volt, ezért ha megkértük, hogy mondjuk fessen egy képet egy kutyusról, ami a Holdon fejjel lefele biciklizik, akkor a mellkasán volt egy képernyő, és akkor erre a képernyőről ezt a képet úgymond legenerálta, tehát elkészítette.
Mutassa be a csapattagokat, jó? Hogy kikből áll a csapat, illetve ön a csapatnak a mentora, és arról is, hogy mi a mentor dolga egy ilyen robotika csapatnál.
Hát ennyi, hogy régebben Simon Biláné tanárnő vezetésével indult még a csapat, tehát a robotmalacok, az abban ő segített még felkészíteni. Hát a fiúk körülbelül egy ilyen 7-8 éve ismerkedtek meg ezzel a területtel, és nagyon-nagyon elvarázsolta őket.
Úgyhogy igazából csak fiúk vannak? Bocsánat, lány nincs. Csak fiúk vannak? Lány nincs is a csapatban?
Hát próbáltunk lányokat is beszervezni, de hát egyenlőre még és sikertelenséggel. Pedig legalábbis máshol vannak lányok is a csapatban, de most egyenlőre csak fiúk vesznek részt ebben a projektben. Legelőször is Virgó Sámuelt mutatnám be, ő a úgymond a számítástechnikai agy, a programozó agy a csapatban. Ő szokta általában végezni a programozási feladatokat. Aztán Benő Bater Dominik, ő is hát részben programozással is foglalkozik, részben pedig az építésben tud segíteni, illetve kettő figyelm is részt vesz ezekben az előadásokban, Szalacsi Máté, illetve Szalacsi Marcell, Máté csapatkapitány, ő leginkább a tervezésben, építésben vesz részt, illetve Marcell pedig ő is a tervezésben, illetve az ilyen szövegírásban, történetkitalálásban. Uh-huh. Úgyhogy ez igazi koprodukciós munka szokott lenni.
És mi a dolga a mentornak?
Tessék?
Mi a dolga a mentornak? Ugye jön a mentor a csapatnak.
Hát igazából én próbálom felügyelni, koordinálni az úgymond a különböző részek között az átmenetet. Tehát nyilván minden héten összegyűlünk, megbeszéljük a dolgokat, ki mit fog csinálni. Akkor nyilván még mikor egy projekt születik, akkor brainstormingokat csinálunk, kinek milyen ötlete van, összeérjük, hogy mire van szükség, akkor a szükséges dolgokat megrendeljük hozzá, és igazából ennek az egész projektnek a koordinálása.
Uh-huh. Mikor lesz az európai döntő?
Hát a döntő az most egy pont egy néhány nap múlva lesz, 4-től 8-ig lesz Bariban, úgyhogy most arra éppen gőzerővel készülünk, szinte szó szerint éjjelünk, nappalunk nincs, de ez szokás szerint ez így szokott lenni, úgyhogy a fiúk már kikupálódtak ebben is.
Ide mit visznek magukkal? Tehát mi lesz a témája az a...
Hát most a témánk, az előadás cím az lesz, hogy az álom, és mivel a fiúk szeretik a Forma 1-et, ezért ezt látják ki, hogy egy kicsit a Forma 1-et, meg Olaszországban ezt azért Olaszországnak van kötődése a Forma 1-hez is bőven, hogy kettő autonóm autót készítettek, ami önmagától egy meghatározott pályán tudja irányítani magát, tehát mint egy igazi önvezető autó, és ők fognak egymás ellen versenyezni, tehát gyorsítani, lassítani, előzni, illetve annyi, hogy a pályán lesznek ilyen interaktív elemek, amikkel tudnak kommunikálni, tehát a célvonalon átmegy az autó, akkor lesz egy közönség, amik felállva ünnepli, és igazából egy ilyen kis életutat mutat be, aminek az a lényege, hogy legyen bármikor, bármink is apró ötletünk, bármit el tudunk érni megfelelő munkával.
Mi a magunk részéről nagy sikert kívánunk, és további jó munkát. Remélem, hogy a hallgatók nevében is mondhatom.
Köszönjük.
Az elmúlt percekben pedig Szalacsi Rolandot, a nyíregyházi Homorbot csapat mentorát hallották, akik készülnek tehát Bariban néhány nap múlva az európai döntőre. További jó egészséget, jó munkát kívánok, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönjük, viszont hallásra.
Line of cars and they are painted black.